Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértes Ajai László.
És Somogyi Viktória.
Keddi adásunk tartalmából.
A pápa azért imádkozott a reggeli szentmiséjén, hogy a nép óvatosan jöjjön ki a karanténból.
Ferenc pápa létrehozta az első János Pál vatikáni alapítványt.
Lengyelországban több mint 3000 szerzetes nő segíti a rászorulókat a járvány idején.
A brazil egyházmegyék készen állnak a templomok megnyitására.
Amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. Isten szavának hirdetése a pandémia idején.
A pápa azért imádkozott a kedreggeli szentmisén, hogy a nép óvatosan jöjjön ki a karanténból. Húsvét harmadik hetének keddjén a Szent Márta ház kápolnájában bemutatott szentmisén Ferenc pápa Istenhez fohászkodott, hogy a karantén feloldása után ne térjen vissza a járvány. Homiliájában arra szólított, hogy ne essünk a mindennapos szóbeli lincselésbe, ami hamis ítéletet alakít ki az emberekről. A szentmise elején a pápa így imádkozott.
In questo tempo nel quale si incomincia a avere disposizione per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore.
Ebben az időszakban, amikor arról rendelkeznek, hogyan jöjjünk ki a karanténból, kérjük az Urat, hogy adja meg népének, mindannyiunknak a kegyelmet, hogy óvatosak legyünk, és betartsuk az intézkedéseket, azért, hogy a járvány ne térjen vissza.
Nella prima lettura di questi giorni abbiamo ascoltato il martirio di Stefano.
Szent beszédében a pápa a mai szentleckéhez fűzte gondolatait, mely arról szól, hogy a Krisztusért elszenvedett vértanúság megnyitja a mennyországot. A pápa így elmélkedett. Az utóbbi napokban a liturgikus szövegek István diakónus vértanúságáról szóltak, ami egyszerűen következett be. Az írástudók nem viselték el a kihirdetett tanítás tisztaságát, ezért elmentek valakihez, hogy mondja azt, hallotta, amint István káromolta az Istent, a törvény ellen beszélt. Ezután pedig rárontanak és megkövezik, így egyszerűen. Ez a cselekvési struktúra ismerős, Jézussal is így jártak el, tette hozzá a pápa. Az emberek megpróbálták rábizonyítani, hogy Isten káromló, és így kiáltoztak, keresztre vele.
Una bestialità, partire delle false testimonianze.
Ez embertelenség, hamis tanúzásból kiindulva úgymond igazságot szolgáltatni. Ez a séma. A Bibliában is vannak hasonló esetek. Zsuzsannával és Nábóttal is ezt tették, majd Ámán próbálta ezt tenni Isten népével. Hamis hírek, rágalmak, amikkel feltüzelik a népet, aztán igazságot követelnek. Ez lincselés, valódi lincselés, figyelmeztetett Ferenc pápa. Így aztán bíróhoz viszik, hogy az adjon törvényes formát ennek, de már el lett ítélve. A bírónak nagyon bátornak kell lennie, hogy egy ilyen népszerű, szándékosan előkészített ítélet ellen döntsön. Ez Pilátus esete is. Világosan látja, hogy Jézus ártatlan, de a népet látva kezeit mossa. Ez a törvénykezés egy módja. Ma is látunk ilyet. Ami most történik egyes országokban, amikor puccsra készülnek, vagy tönkre akarnak tenni egy politikust, hogy ne indulhasson a választásokon. Hamis híreket, rágalmakat terjesztenek róla, aztán megbíznak egy bírót, aki szeret így törvénykezni, ezzel a helyzeti pozitivizmussal, ami olyannyira divatos napjainkban, és ez alapján elítéli. Ez egy társadalmi lincselés. Ez történt Istvánnal. Így hoztak ellene ítéletet. A megtévesztett nép által már elítélt szemét viszik bíróhoz. És ez történik a mai vértanúkkal is, folytatta gondolatmenetét a pápa. A bíráknak nincs lehetőségük igazságot tenni, mert a személyek már eleve el vannak ítélve. Például Ázia Bibi esetében is ezt láttuk. 10 évet ült börtönben, mert hamis rágalmak alapján elítélték, és a nép a halálát kívánta. A hamis hírek özöne előtt, melyek véleményt formálnak, sokszor nem tehetünk semmit. Ferenc pápa ekkor a Soa példáját említette, mely hasonló eset. Egy nép ellen hangolták a közvéleményt, aztán persze, hogy azt mondták, meg kell ölni őket. Egy módszer arra, hogyan nyírjunk ki olyan embereket, akik zavarnak, idegesítenek. Mindenki tudja, hogy ez nem jó. Azt viszont nem tudjuk, hogy van egy hétköznapi lincselés, amelyik igyekszik elítélni az embereket, rossz hírüket kelteni, eltávolítani, elítélni. A hétköznapok szóbeszédének kis lincselései ezek, amik véleményt formálnak. Sokszor halljuk, hogy amint kibeszélnek valakit a háta mögött, valaki más ellenveti. De nem, ez egy igaz ember. Nem, nem, azt mondják róla, hogy... Ezzel az azt beszélik róla mondattal olyan véleményt teremtenek, hogy tönkre tegyék azt a szemét.
La verità è un'altra. La verità è la testimonianza del vero.
Az igazság azonban nem ez. Az igazság az igazról való tanúság, azokról a dolgokról, amit valaki hisz. Az igazság tiszta, átlátszó. Az igazság nem tűri a nyomást. Nézzük meg István diakónust, aki Jézus után az első vértanú volt. Gondoljunk az apostolokra, valamennyien tanúságot tettek. És gondoljunk a sok mártírra, Chanel Szentpéterre is, akinek ma ünnepeljük liturgikus emléknapját. Azt terjesztették róla, hogy a király ellen van. Rossz hírét keltik, aztán megöletik. És gondoljunk a mi tulajdon nyelvünkre is, figyelmeztetett a pápa. Megjegyzéseinkkel mi is sokszor ilyen lincselést indítunk el. Keresztény intézményeinkben sok mindennapos lincselést látunk, melyek a szóbeszédből születtek. Az Úr segítsen minket, hogy igazak legyünk ítéleteinkben, és ne kezdjük el, vagy ne kövessük ezt a tömeges ítélkezést, amit a pusmogás vált ki, fohászkodott végül a Szentatya. Húsvét 3. hetének kedjén reggel a Szent Márta házban bemutatott szentmise végén a pápa szentségimádást tartott, majd eukarisztikus áldást adott, a híveket lelki áldozásra buzdítva. Mielőtt elhagyta volna a Szentlélekről nevezett kápolnát, elimádkozta a mennyek királynője kezdetű, latin nyelvű ősi Mária himnuszt. Regina Caeli letare, alleluja, quia quem meruisti portare, alleluja, resurrexit, sicut dixit, alleluja, ora pro nobis Deum, alleluja.
Ferenc pápa létrehozta az első János Pál Vatikáni Alapítványt. 2020. február 17-én kelt reszkriptumával Ferenc pápa megalapította az első János Pál Vatikáni Alapítványt. Tette közzé kedden délben a hírt a Szentszék sajtóirodája. Az új alapítvány önálló kánon és polgárjogi személy az államtitkárság székhelyével. Az alapítvány célja, hogy első János Pál pápa gondolatai, művei és példája ismeretének az elterjesztése. Elnökévé Ferenc pápa Pietro Parolin bíboros államtitkárt nevezte ki.
Ferenc pápa reszkriptuma, azaz írásos válasza, megállapítja, hogy az alapítvány az egyház kánonjogi normája és a vatikáni városállam alaptörvénye szerint jött létre. Fő célkitűzései: védelmezni és megőrizni első János Pál pápa ránk hagyott kulturális és vallási örökségét, előmozdítani olyan kezdeményezéseket, mint konferenciák, találkozók, szemináriumok, tanulmányi napok, díjak és tanulmányi ösztöndíjak alapítása, kiadói tevékenység ápolása a tanulmányok és kutatási eredmények megjelentetésével, hivatkozási pontként megjelenni Olaszországban és külföldön. A pápai leírat a Vatikáni Alapítvány elnökévé nevezte ki Pietro Parolin bíboros államtitkárt, aki 4 éves időtartamra vezető tanácsot hozott létre, melynek tagjai elnök helyettes Stefania Falasca asszony, Beniamino Stella bíboros, Andrea Celli és Davide Fiocco prelátusok, valamint Lina Petri és Alfonso Cauteruccio.
Első János Pál pápa családi nevén Albino Luciani az észak-olaszországi Forno di Canale faluban született 1912. október 17-én. Hatodik Pál pápa halála után 1978. augusztus 26-án Verencei pátriárkaként választották meg pápának. Péteri szolgálatát mindössze 33 napig tölthette be, a szeptember 28-án váratlanul bekövetkezett haláláig. Pápasága során nem volt ideje új bíborosok kinevezéséhez, sem pedig új enciklika megírásához. Egyszerű, közvetlen és derű személyisége már az első bemutatkozáskor megnyerte a híveket és a nem katolikus emberek bizalmát és szeretetét. Finom és hiteles, szívből fakadó mosolya miatt egyszerűen mosolygós pápának hívták. Első megnyilatkozásaival a hatodik Pál által megkezdett reformok folytatását ígérte, a második vatikáni zsinat által elindított megújítási folyamatok jegyében.
Pietro Parolin bíboros államtitkár az alapítás és kinevezés kapcsán egy cikket tett közzé, melyben megállapítja, Albino Luciani története egy olyan lelkipásztoré, aki közel állt a néphez, aki a hit lényeges kérdéseire összpontosította a figyelmét, amihez rendkívüli társadalmi érzékenység társult. Tanítása ma is időszerű, ezekkel a legfőbb súlypontokkal. Közelség, alázat, egyszerűség, Isten irgalmasságának a központba állítása, a fele baráti szeretet és a szolidaritás a rászorulók iránt.
Püspökként részt vett a II. Vatikáni zsinat ülésein, és rövid pápasága alatt annak a szellemében vezette az egyházat, visszatérve az evangéliumok forrásához, megújult missziós elkötelezettséggel a püspöki kollegialitás szellemében. Fontosnak tartotta a vallásközi párbeszédet és a jelenkorral való találkozást, a béke és az igazságosság szolgálatában.
Lengyelországban több mint 3000 szerzetes nő segíti a rászorulókat. A jelenlegi járvány idején apácák ezrei veszik ki részüket a szükségben lévők támogatásából a kórházakban, az idős otthonokban és az iskolákban, Lengyelországban. Vannak közülük, akik védőmaszkokat és védőruházatot varnak. A hírt a Női Szerzetes Rendek kongregációja tette közzé a Lengyel Püspöki Konferencia honlapján.
A szerzetes nők közül sokan időseket gondoznak, akik egyedül vannak vagy hajléktalanok, nyilatkozta Jolanta Olecs Orsaita nővér, a Lengyel Női Szerzetes Rendek fő elöljárói konferenciájának főtitkára. Segítenek bevásárolni, meleg ételeket készítenek, támogatja a karanténban lévő családokat és telefonos lelki szolgálatot végeznek. Továbbá családi válsághelyzetekben lelki tanácsadást biztosítanak, pszichológiai szaktanácsadást végeznek, terápiás beszélgetéseket vezetnek, és nevelési programokat szerveznek gyermekeknek, fiataloknak, családoknak, valamint adományokat gyűjtenek.
Tevékenységük nem korlátozódik pusztán jótékonykodásra és pszichológiai segítségnyújtásra. Magában foglalja elsősorban az imát a járvány elmúlásáért, az orvosi személyzetért és a betegekért. A szerzetes nők minden nap este 8:30-kor elimádkozzák a rózsafűzért. Szeretett közösségben az egész lengyel egyházzal böjtölnek, áldozatokat hoznak és szentségimádást tartanak. Lengyelországban 11.902 az igazoltan koronavírusban megfertőződöttek száma, akik közül már 2.466-an meggyógyultak. Eddig 562 személy hunyt el a vírusfertőzés miatt. Foi em nome de Jesus.
A brazil egyházmegyék készen állnak a templomok megnyitására. Brazília egyes államaiban már meghirdették a járvány második fázisára vonatkozó előírásokat, amelyekkel enyhítenek a korábbi korlátozó intézkedéseken. Megnyitják a templomokat, bemutattatnak szentmiséket, és megkezdődhetnek a vallási tevékenységek, de csak a biztonságos távolság és a 30%-os terítettség betartásával.
Az új helyzet fényében Brazília számos egyházmegyéje közzétette iránymutatásait a járvány második fázisának kezelésére. A Florianópolis-i főegyházmegye például lehetővé teszi a szentmisék és más szertartások bemutatását a templomok befogadó képességének maximum 30%-ának kihasználásával. A híveknek kötelező a maszkok viselése és a bejáratnál a kézfertőtlenítés.
A guyanai főegyházmegye is kiadott irányelveket, amelyekben meghatározza, hogy a szertartásokat szombaton vagy vasárnap tartsák meg, figyelemben véve a hatóságok által előírt kritériumokat. A londrinai főegyházmegyében április 20-ától kezdve a plébánia hivatalok fokozatosan újra megkezdték tevékenységüket, és a templomokat megnyitották a személyes imákra, de szentmiséket egyelőre még nem mutatnak be.
A Campo Grande-i érsekség új előírásokat tett közzé a vallási tevékenységeket illetően. Engedélyezték a hívek jelenlétét, ehhez azonban biztosítani kell a belépés ellenőrzését, aminek sorbanállással és 1,5 méter távolság betartásával kell történnie. A Maringái főegyházmegye felhatalmazta a plébánosokat a templomaik és plébánia hivatalaik megnyitására, de egyelőre nem lehet szentmisét bemutatni a hívek jelenlétében.
Hasonló előírásokat adtak ki 3 másik egyházmegyében is. A Rio Grande do Sul állam északi részén található 23 plébánián pedig a tanácsadó testület vezetőjének javaslatára engedélyezték a szentmiség bemutatását a hívők részvételével. Számuk azonban nem haladhatja meg a 30-at, és egymástól 2 méter távolságra kell elhelyezkedniük. Különös figyelmet kell továbbá fordítani a mosdók higiéniájára. A hitoktatás és a közösségi találkozók egyelőre továbbra is felfüggesztés alatt állnak.
Amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. Isten szavának hirdetése pandémia idején. Szent Pál apostol korintusiakhoz írt 2. levelének szavai ma, a koronavírus járvány idején különösen időszerűek. A palermói egyházmegyében is számos pap, diakónus, teológus nyújt spirituális támaszt a híveknek a közösségi oldalak segítségével, eljutatva Isten szavát az otthonokba. A délutáni és esti órákban közvetítik a szentmiséket, a hét során szentírás olvasást, péntekenként keresztúti ájtatosságot tartanak.
A pandémia kezdete óta a Krisztus Király missziós leányai szerzetesnők minden nap déli 12 órakor rendházuk tetejéről nagy erejű hangszórók közvetítésével imádkozzák el az úrangyalát, valamint Corrado Lorefice palermói érsek imáját, amelyet erre az alkalomra állított össze. Imáikat és énekeiket a közösségi oldalakon is lehet követni. Nem tehetnénk mást ebben az időszakban, nyilatkozta Letícia nővér, a palermói születésű Isten szolgálója, Maria Dolores di Majo által alapított misszionáris kongregáció tagja. A kijárási tilalom első napjától kezdve követnek bennünket a hívek, és kérik, hogy imádkozzunk még többet. Ezért a szerzetest minden pénteken Via Crucis tartanak a hangszórókon és a közösségi oldalakon keresztül, nagyszámú csatlakozó részvételével. Minden tartományból, sőt Olaszországon kívülről is követnek bennünket, de a legszebb érzés az az öröm, ami a környező erkélyekről érkezik, ahol egyre több család csatlakozik hozzánk, és végül tapssal köszöntenek bennünket.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért.
Figyelmüket köszönjük is, búcsúznak a mai adás szerkesztői,
Somogyi Viktória
és Vértesaljai László.
Köszönjük, hogy velünk tartottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.